Jó napot kívánok! Megújul a Mátra térségének egyik legértékesebb temploma, a Gyöngyösbatai Kisboldogasszony templom. A bővítések, átépítések, felújítások emlékét viselő középkori épületben járunk a műsor első perceiben.
Az első kis templom, ez a 12. századi templom, ez a jelenlegi templomnak az északi oldalán volt, de ebből ma már csak a külső homlokzaton lehet látni falmaradványokat. Ez a széles főhajó, ez a 15. századi építkezésnek az eredménye. Egy nagyon szép két szakaszos csillagboltozat fedi. Ezen látszik ez a fekete-sárga-vöröses díszítőfestés a bordákon.
Ezután az önkéntesek szerepéről beszélgetünk a Magyarországi Régészetben a Nemzeti Régészeti Intézet Közösségi Régészeti Osztályának vezetőjével.
A fémkeresős társadalomról, ha már lehet így fogalmazni, kialakult kép, színes kép, vannak a fekete oldalon állók, a fehér oldalon állók és a szürke zónában mozgó fémkeresősök, ahol a határt meghúzni gyakorlatilag lehetetlen. Tehát vannak nagyon rossz emberek, akik élből eladják majd a tárgyakat, és éjszaka járnak, és ilyen jellegű tevékenységeket folytatnak. Vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy a múzeumba kerüljön, és védik is a lelőhelyeket együtt velünk, együtt dolgozunk közösen, és vannak a szürke zónában tevékenykedők, akik pedig hát gyakorlatilag bármikor átfordulhatnak a fehér oldalra.
Végül a Visegrádi Négyek Műemlékes Világörökségi Akadémiájáról hallhatnak, amelynek hallgatói a napokban a Visegrádi Királyi Palotában tettek látogatást.
Budapesten kezdtünk, és igyekeztünk idejönni Visegrádra pont azért, hogy most így lezárodik a harmadik ciklus, vagy a harmadik ilyen 3x4 a 4 országgal. A harmadik ciklus végén legalább egyszer jöjjünk el ide a névadó helyszínre, és azt kell mondom, hogy ez nagyon jól, úgy tűnik, hogy nagyon jól bejött, vagy ez furcsa kifejezés használtam, mert még jobban megértették, hogy miről is van szó. Ez a bizony szimbolikus ív, ami áthúzódik a 14. századtól egészen a rendszerváltás utáni újraindulásig, ez egy nagyon klassz dolog.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Gyöngyösbatán Deák Zoltán építésszel, a templom újra helyreállításának vezető tervezőjével beszélgettem.
Gyöngyösbatán vagyunk a város közepén, a templomdombon, a Mária születése templom előtt.
Itt állunk a templom bejáratában. Mikor épült ez a templom? Pontosabban mikor épült itt az első templom, hiszen ahogy az előbb körbe sétáltam, hát itt nagyon sok építési periódus van.
Tulajdonképpen az a templom szinte az egész középkori építéstörténetet magába foglalja. Az első kisméretű templom az a 12. században épült, egy félköríves szentélyzárodású kis, ma inkább kápolnának mondjuk, és ezt kezdték bővíteni. Itt voltak nagyon jeles donátorok, akik az építkezéseket támogatták, például ugye Nekcsei, aki a 13. század, 14. század fordulóján ugye a nagy kiépítést adományából készült. És aztán a 15. században egy nagy átépítés kezdődik, amikor megépítik a tornyot, megépítik azt a csillagboltozatos hajót, átépítik a szentélyt egy poligonális zárodású szentélyé, és hát a későbbiek folyamán pedig elkezdik berendezni a templomot, ugye a leghíresebb ilyen oltára, a Jeszefája oltár, ami egész hiszen egyedülálló, mondhatni az egész Kárpát-medencébe.
Belépünk az épületbe, ahol már rögtön itt az előcsarnokban két talán ülőfülke fogad minket, jó magasan vannak.
Igen, itt a jelenlegi padozat szintje az 1970-es években készült helyreállítás során készült. Valószínűleg az ülőfülkék a bejárati kapunak a küszöb szintjéhez voltak igazítva, és akkor nyilván meredekebb lépcsők voltak, hogy a hajó szintjét elérjük, akkor ezeket a szinteket alakították ki. Különben erre érdemes egy pár mondatot veszegetni, tehát a templom történet ez hozzátartozik, hogy a 19. század végén volt egy Stenről Imre-féle periódusnak nevezhető felmérés, egy dolgok kiegészítése, toronysisak, stb. És talán ehhez a periódushoz tartozhat egy 19. századi tisztító kifestés, aminek a maradványai még most is imitamot föllelhetők, de az igazi műemlékhelyreállítás az 1960-as évek végén, 70-es évek elején indult meg. Kopány Tibor az akkori műemlék felügyelőségnek a jeles építészének a vezetésével. Előtte egy nagyon komoly régészeti feltárás volt, tehát tulajdonképpen azt az építés történeti periodizációt, amiről az előbb egy pár szót említettünk, azt régészeti ásatások támasztják alá.
Ezt a Steinlün-féle korszakot idézik meg azok a kifestések is, amik a templom külső részén vannak a déli oldalon?
Nem, ezek már a régészeti ásatás és az 1970-es években folyt műemléki falkutatásnak az eredményei, a díszítő festés és tulajdonképpen az előkerült falkép is a szentélynek az északi falán. Nagy valószínűséggel Mária születését ábrázolja töredékesen, mert a templom titulusa ugye Kisboldog asszony Mária születése.
Lejjebb megyünk, jó sok lépcsőn kell lemásznunk, körülbelül másfél méterrel van lejjebb a hajónak a szintje, mint a bejáraté. Gondolom, hogy az eredeti templom az ott lehetett valahol a keleti oldalon.
Igen, illetve az első kis templom, ez a 12. századi templom, ez a jelenlegi templomnak az északi oldalán volt, de ebből ma már csak a külső homlózaton lehet látni falmaradványokat.
Ezek szerint akkor nem bővítették a templomot, hanem mellé építettek egy nagyobbat?
Igen, így is lehet mondani.
Ahogy bejövünk ide a hajóba, meglehetősen furcsák az arányok, hiszen van egy roppant széles főhajó, és két nagyon-nagyon keskeny mellékhajó.
Igen, ugye ez a széles főhajó, ez a 15. századi építkezésnek az eredménye, egy nagyon szép két szakaszos csillagboltozat fedi, ezen látszik ez a fekete-sárga vöröses díszítőfestés a bordákon. A 1970-es évek kutatásai során kerültek elő, mint ahogy tulajdonképpen ez a falkép is, amiről beszéltünk.
És ahogy látom, voltak itt temetkezések is a templomban, hiszen ahhoz, hogy a szentélyhez jussunk, valószínűleg egy kripta bejárat fölött kell elmenni?
Nem, itt egy sírkő volt, amit kiemeltek, és oda beillesztették a szentély falába. Most a mostani helyreállítás során egy másolat készül a sírkőről, és bekerül a kő helyére, mert eredetileg is itt volt, csak a 70-es évekbeli helyreállítás során ezt kiemelték, és egy közönséges kőlappal helyettesítették.
Ezt a templomot még a 15. században is bővítették, a törökkorban is használták?
Igen, illetve a pusztulásról számolnak be, és ugye a hagyomány szerint, ugye, és a falkutatás is azt mutatja, hogy a szentélyt újra boltozzák. Most ugye éppen nem látjuk, mert az egész templom belső be van állványozva, a belső munkálatok megindulása miatt, kutatásai folyik most éppen, de ez egy kirbe-gurba boltozat, az ember csodálkozik is, hogy mitől áll ez meg, miért maradt fönn ilyen jó állapotban, hiszen bordák eléggé kusza örvénylő mozdulatokat tesznek. Északi oldalon, ugye a középkori kápolnák helyén most egy barokkori bővítést látunk, tehát egy barokkori oldalhajót, a jobb oldalon pedig szintén egy bővületet lehet látni, ami ugyan egy korábbi kápolnának a helyén van, de a boltozata az tulajdonképpen a főhajó boltozása után készült, vagy azzal egy időben készült el.
Tovább haladunk a templom keleti oldala felé, és ahogy szétnézünk, meglehetősen aszimmetrikus a templom. Itt például az egyik boltszakasz tulajdonképpen be van fedve, és a fölött látható ez a Mária születése falkép.
Igen. Nagyon érdekes, hogy az még a 15. század előtti periódushoz tartozik, mert akkor, amikor a szentét kialakítják, akkor egy ilyen vakárkádos fülkét falaznak eléje, és ugye a 1970-es évek helyreállítása során, amikor a falkutatás során előkerül ennek a fülkének a maradványa, akkor találják meg tulajdonképpen a falképet is, falkép töredéket is, mert nem egy teljes falképről beszélhetünk, de minden esetre az ívmezőben egy értelmezhető jelenetet látunk, ugye egy ágyban fekvő női alakot, körülötte figurákat, és hát a háttérben pedig egy valamilyen fonatos tárgyat, valószínűleg bölcsőt, de az már teljesen hiányzik.
És ahogy elnézem, azért vannak itt máshol is falképtöredékek, ezek, amik a déli mellékhajóban vannak, egyidősek ezzel a Mária születése falképpel? Ahogy elnézem, nem egészen azonos stílusúak.
Azonos stílusban készültek. Itt azt hiszem két apostolnak a ábrázolás maradványai vannak.
Eddig olyan dolgokról beszélgettünk, amik teljesen megszokottak egy templomban, most viszont betoltak ide egy talicskát, ami kevéssé megszokott. Mikor kezdődött el ez a felújítás? Egyáltalán mi a célja? Ahogy elnézek itt különösen az északi oldal felé, hát azért van vizesedés bőven.
Igen, tehát ugye, mint ahogy korábban említettük, ugye az 1970-es években történt egy nagy átfogó helyreállítása az épületnek. Utána az Állami Műemlék és Restaurátori Központ a 90-es évek közepén a külső homlokzaton végzett tett kisebb javításokat, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a 70-es évek óta most kerül egy nagy újrahelyreállítás program megvalósításra. Az első ütemmel tulajdonképpen már elkészült, ez a külső homlokzatnak a helyreállítása volt, és a tetőfedésnek a cseréje. A tetőfedés is ebben a 70-es években készült aszbeszt tartalmú műpalával, ezt most természetes palára cseréltük, ami hát egy minőségi ugrást jelent a homlokzat szempontjából. Tehát azt lehet mondani, hogy a külső homlokzat elkészült, most a következő ütem az a belsőnek az újra helyreállítása, ezért van most ez beállványozva, ehhez a helyreállításhoz hozzátartozik egy utólagos falszigetelés is, amelyik egy ilyen reverzion típusú beavatkozás lesz, ennek a előkészülete folyik most.
Közben elkezdtek itt mellettünk némi kis sípet is kihordani a falak mellől, mert ugye, ahogy látom, azon az oldalon leverték a vakolatot. Folyik itt kutatás is most a templomban? Vagy csak helyreállítás?
A kutatás az nagyon korlátozott, hiszen a 70-es években ezt a régészeti ásatástól elkezdve a falkutatásig szinte teljes egészében megcsinálták. Vannak olyan felületek, akár a díszítő festést nézzük, vagy akár a kőrestaurátori munkákat, amik ugye a 70-es éveknek a gondolkozásmódját követik. Ugye az eltelt idő indokoltá teszi, hogy ezeket tanulmányozzuk, és nem kívánunk jelentős mértékben belenyúlni, de abban az esetben, hogyha a szakrestaurátorok valamilyen kiegészíteni valót találnak, akkor ezt most meg fogják tenni. Ez a restaurátori része. Sajnos vannak elég komoly repedések is a templomnak a falán, elsősorban a déli mellékhajónál, ami már a 70-es években is megvolt, de akkor nem igazán, inkább csak elfették a dolgokat, de ezek most jó 10-15-20 éve újból megjelentek. Itt most egy ilyen falvarásos módszerrel kell a falakat megerősíteni, sőt itt a boltozatban, a mellékhajó koáló boltozatában, de itt a főhajónak a csillag boltozatában is vannak olyan elmozdulások, amiket kapcsozással meg kell erősítenünk.
Mikor lesznek kész ezzel a munkával? Mikor nyílik meg ismét a templom? Most pillanatnyira kint van egy A4-es nyomtatott papírlap, miszerint a templom belső tere jelenleg nem látogatható.
Na most ugye ez a mostani beavatkozási periódus, ez építőmesteri szempontból elég egyszerűnek tűnik, de ebben az időszakban szeretnénk az összes restaurátori munkát elvégeztetni, tehát az oltároknak a farestaurátori, festőrestaurátori javítását, az a falképnek az átnézését, az esetleges pergéseket, a konzerválást megcsinálni, a díszítőfestésnek a revizióját elkészíteni. Akkor itt nem is beszéltünk, itt barokk ajtók, kapuk vannak, barokk vasalatokkal, tehát egy nagyon komoly fa és fémrestaurátori munka is hátra van. Mi ebben az évben szeretnénk egy olyan állapotot elérni, hogy a templom újra, legalábbis az év vége felé újra látogatható legyen, hogy az oltárok pontosan, a restaurált oltárok pontosan mikor kerülnek vissza, ez még a restaurátori egyeztetések. Most készültek el csak az első restaurátori tanulmányok, lesz nem sokára egy indító zsűri, mire ezek a munkák is egymásra épülnek, a sorrendiséget, az ütemezést most fogjuk majd végig legesíteni és végig beszélni a restaurátorokkal.
Tehát akkor, hogyha valaki mondjuk egy év múlva itt jár Gyöngyöshatán, akkor már jó eséllyel láthatja a templomot.
Így van.
A gyöngyöspatai Kisboldogasszony templomról Deák Zoltán építésszel, az épület újrahelyreállításának vezető tervezőjével beszélgettem. Hamarosan a közösségi régészettel folytatjuk a műsort.